Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Isztambulba utazott, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyaljon. Előzőleg a Facebook oldalán arról írt, Brüsszel háborúra készül Oroszországgal. Az uniós felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az EU 2030-ra készen álljon a háborúra, közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. A miniszterelnök szerint ez egyenesen azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönteni lehet a háború és a béke kérdésében. A törökországi tárgyalás 4 fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesz, sorolta fel. Megtartott első ülését a török-magyar közös konzultációs mechanizmus Isztambulban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, ezen a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a védelmi ipari vállalatok vezetői vettek részt. Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat, jelezte a tárcvezető. Emellett rámutatott, évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. Bejelentették azt is, heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amelynek keretében végül 41-ből 11 nyert, 1-1 millió helyett 2-2 millió euró lett a hozzájárulás, a sikernek köszönhetően. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Súlyog Tamás államfő. Magyarországnak elkötelezett bátor, a hazához mint halálig hűséges honvédekre van szüksége, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek, mutatott rá, megjegyezve, ők ott a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma. November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, ez az 5055 milliárd forint egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5%-a, ami kedvezőbb az időarányos értéknél, közölte tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást előteremtenek, tudatta a tárca. Nő az esély a közszolgáltatásokban, címmel hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők egészségügyi foglalkoztatása és képzése érdekében indít programot a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkársága az Európai Unió támogatásával, jelentette be az államtitkárság vezetője. Sztojk Attila közölte, a programban rendelkezésre álló 27 milliárd forintból 2200 olyan hátrányos helyzetű nő munkába állását kívánják elősegíteni, akik csupán általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve legalább 180 napja munkanélküliek. Idén a mezőgazdaság kibocsátása valamivel meghaladta 4400 milliárd forintot, ami 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője az Inforádióban elmondta, bár az agrárágazat csak alig 3-4%-a járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez, a klimatikus viszonyok változása miatt a mezőgazdaság az elmúlt években mindig rontotta a magyar növekedést. A gyenge kukorica és gyümölcstermés húzta le idén a szektort, ismertette Héja Csaba. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az Agroinform portál az MT-vel. A lucvenyőért 5000, az ezüstért 7000, míg a Nordmannért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérés is lehet. Végül az időjárásról. Holnap majd napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten viszont végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén lehet majd gyenge eső. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások Házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
A szeplőtelen fogantatás ünnepe. Amikor az Anya Szent Egyház évenként megünnepli Krisztus misztériumait, megkülönböztetett szeretettel tiszteli a boldogságos Szűz Máriát, Isten boldogságos édesanyját, akit elszakíthatatlan kötelék fűz fiának üdvösséget szerző művéhez. Benne csodálja és magasztalja a megváltás legkiválóbb gyümölcsét, és mint legtisztább képben örömmel szemléli benne azt, amivé válni, a beteljesülésben maga is óhajt és remél. A Katolikus Egyház katekizmusában olvassuk ezeket a szavakat, valamint a II. Vatikáni zsinatnak liturgikus konstitúciójában. Mi a szeplőtelen fogantatás? Az egyház az advent homályába odaállítja a Szent Szüzet december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén. Sokan még a gyakorló katolikusok közül is nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent tulajdonképpen a szeplőtelen fogantatás. Eléggé elterjedt az a téves hit, hogy a két szó Jézus természet feletti fogantatását jelenti, holott a valóságban ezzel semmiféle kapcsolatban nincs. A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Szűz Mária, akit Isten az ige hordozására kiválasztott, arra, hogy Szent Fiának édesanyja legyen, nem csak bűn nélkül élte le egész életét, hanem fogantatásának első pillanatától kezdve még az eredendő bűn szeplőjétől is mentes volt. Ez a gondolat, mint Krisztustól származótan, mindig élt az egyház köztudatában, ezért nevezték Máriát egészen szentnek. Ezért hívtuk őt kívül-belül arannyal borított frisszekrénynek, melyet a Szentlélek erejéből alkotott az Isten. Dogmatikus gondolat előbb-utóbb nem lehet meg ünnep nélkül, és így nem csoda, hogy keleten, ahol a teológiai elmélyedés a legmagasabb csúcsokat már korán elérte, a 8. században már ünnepe volt a szeplőtelen fogantatásnak. Szeptember 8-ától, Mária születésének napjától kiszámítva kaptuk meg a december 8-i dátumot. Az ünnep gondolata kezdettől fogva az volt, hogy Mária, aki ezen a napon kezdte el magzati életét, egészen tiszta, egészen szent. Ebben benne van a nagy gondolat, hogy Mária létezésének első percétől kezdve ment volt az eredeti bűntől, és egyetlen pillanatig sem állott a sátán hatalma alatt. Mivel Szicíliában és Dél-Itáliában abban az időben sok görög élt, a szeplőtelen fogantatás ünnepét ott is megülték. Nagyon valószínű, hogy hazánkba az ünnep egyenesen keletről került. Tény, hogy nálunk Magyarországon, egész Európához viszonyítva, nagyon korán megülték ezt az ünnepet. Mária dicsőségének megalapozója is akadt, Don Scotus, és vele együtt a ferentesek. Ettől kezdve nevezik ezt az ünnepet szeplőtelen fogantatásnak, vagy Mária megszentelése ünnepének. A ferentesekkel együtt a karmeliták, az ágoston remeték, a bencések, a ciszterek, majd a világi papok egyházainak többsége magáévá tette az ünnepet, mely 4. Sixtus pápa idejében 1476-ban új zsolozsmát és miseszöveget kapott. Így lassan ismeretessé vált az egyház szándéka. Alá akarta húzni azt a felséges kiváltságot, hogy Isten Máriát megőrizte az eredeti bűntől, amely minden más embert beszennyez attól a pillanattól fogva, amikor anya méhében magzati életét elkezdi. A szépséges igazságra 9. Pius pápa tette fel a koronát. A hitetlenségbe merülő kornak újra nagy jelre volt szüksége. Máriát tűzte a 19. század egére. Megkérdezte a világegyház püspöki karát, alkalmasnak tartják-e az időt, hogy a régi keresztény hagyományt, a szeplőtelen fogantatást immár hittételként ünnepélyesen kihirdessék. Az 543 püspök közül 484 igennel, 18 nemmel szavazott, a többi nem tartotta időszerűnek. Így az óriási többség helyeslése mellett 1854. december 8-án a Szent Pál Bazilikában 9. Pius pápa ünnepélyesen kihirdette, hogy a szeplőtelen fogantatást minden hívőnek kötelessége erősen és álhatatosan vallani. 4 évvel később pedig maga a Szent Szűz tette rá természet fölötti pecsétet a tanításra, amikor Lourdesban megjelent és maga mondotta a kis Bernadettnek, hogy ő a szeplőtelen fogantatás. Az ünnep szent miséjében így könyörgünk Istenhez. Istenünk, te méltó hajlékot készítettél fiadnak a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt fiat halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közben járására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. Hozsanna ima könyvünkben a 161. ének éppen erre a titokra emlékeztet bennünket. Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk. Őt kiáltal Isten annyi szent malasztja szálla ránk. Kit fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett, akihez a legparányibb bűn homály sem férhezett. Azután így szólunk Máriához, csüggedőknek légy reménye, a szegények gyámola, szenvedők végasztalója, sebhedettek orvosa. Légy erőnk a bűnveszélyben, a halálban ápolónk, lelküdvünk szent ügyében, légy fiadnál pártolónk. Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörök érettünk, kik hozzád menekszünk.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Most az adventi időszakról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien.
Az advent a várakozás időszaka. Az ószövetségi néppel együtt várjuk, hogy eljön a Messiás, aki megszabadít, aki megvár bennünket. Várjuk karácsony ünnepét is, hiszen itt lesz karácsony, a szeretetnek az ünnepe, Jézus Krisztust ünnepeljük együtt a család, megvan a meghittség, a pihenés is. Másrészt viszont is ez az igazi tartalma az adventi időszaknak, várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét. Nem tudjuk, mikor jön el, nem tudjuk sem a napot, sem az órát, de Jézus megígérte, hogy eljön, és akkor lesz a világ vége. Amikor várakozni tanulunk, akkor több dolgot is el kell sajátítanunk, ami mind az emberségünknek fontos, mind pedig a lelkélet szempontjából jelentős. Várakozni és dönteni. Ha megnézzük a mai fogyasztói társadalmat, akkor itt minden felgyorsul, mindent és azonnal. Amire régen várni kellett, akár az, hogy gyümölcs beérjen, most már meg lehet kapni. De itt a mobiltelefon minden olyan gyors, valahová megyek, keresnek, választ várnak, azonnal válaszolnom kell, én is elvárom, hogy válaszoljanak, valamit kérek, valahová utaznom kell, jön az e-mail, minden olyan gyors. Gyorsak a kihívások, és gyorsan kell rá reagálni. Én ezt várom el másoktól, de a világ is ezt várja el tőlem. Aminek részben megvan az előnye, hogy minden gyors, másrészt viszont lelkileg azért megterhelő. Gondoljunk bele, valaki például elmegy Budapestre, utána kocsival másik városba hazatér, emberekkel találkoztam, közben elmentem a másik helyre, és érzelmileg sokszor nehéz átállni, valahová megérkezni. És valaki ilyenkor hazaérkezik, akkor fáradt, tele emlékekkel, mindenféle érzelmi kuszossággal, mert nem sikerült megérkeznem sehová, itt a család, ők ugyanezt élik át, közben még valaki telefonál, barátok, rokonok, munkahelyről, és nem tudok megérkezni. Minden olyan gyors. Mindent gyorsan, azonnal várnak el tőlem. És ebben a lelkületben, az azonnali lelkületben nagyon nehéz várni valamire. Például várni arra, hogy az imában milyen kegyelmeket kapok. Leülni, nyugodtan imádkozni legalább egy fél órára, mert olyan időhúzásnak tűnik. Amikor írok valamit, SMS-t, valamit, megkérdezek Google, valami, bármit, okostelefon, egyből adja a választ. Nem kell várni, én azonnal akarom. És nehéz arra átállni, hogy az Isten nem így működik. Persze ő mindeneknek a teremtője is ura, de hogy megérkezem, lecsendesedem, próbálok ráfigyelni, imádkozom hozzá, alázattal kell ott lennem, hiszen elvárásaim lehetnek, de ezt ő úgyse fogja teljesíteni, hanem csak kérésem lehet, meg vágyakozásom az Isten után, ott minden lelassul, és itt nehéz átállni arra, hogy mit kapok én meg, mert minden más területen viszont gyorsan és azonnal akarok mindent, azonnal akarok megszerezni. Ez az egyik oldala, ez a felgyorsult virág, amiben nehéz lelkéletet élni, mert annak idő kell, lelassulás, csendesség, és arra nehéz átállnom, nem ehhez vagyok hozzászokva. Másrészt viszont az adventi időszakban, és persze az egész életünket átöleli, valamikor nem várakoznunk kell, hanem döntenünk. Akár azonnal, akár rövid távon, vagy mindenképpen meghatározni, hogy ennyit időt adok magamnak, és ezután dönteni akarok. És láthatjuk a világban ezt a kettősséget, hogy egyrészt nagyon gyors minden, másrészt, hogy vannak főleg egy egzisztenciális tényezők, ahol emberek sokáig várnak. Például a munkahely, iskolába is, persze tanulni kell, de még ezt elvégzem, hát ha az is jó lesz, párhuzamosan felveszem, majd meglátom, most elkezdtem, de most nem folytatom tovább, majd lehet, hogy későn, várok, mert megtehetem, mert úgymond van háttér, ahová van hazamennem, tudnak adni, enni, tehát gondoskodnak rólam, otthon tudok lenni, nem vagyok rákényszerítve arra, hogy most már vállaljak felelősséget, valamit fejezzek, bekezdjek el dolgozni, közben még lehet tanulni, tovább képezni magamat, sok mindenre van még lehetőségem, meg szükséges is, de vállaljak felelősséget, és lépjek az életemben. És azt hiszem, hogy elég sok embert érint, amit úgy neveznek, hogy a regresszió. Ez azt jelenti, hogy már egy döntést meg kellett volna hoznom, de nem hozom meg, nem merek felelősséget vállalni, hanem egy előző lelkiállapotban vagyok, és például szoktam mondani, ez a mama hotel, otthon vagyok, pedig már a korom úgy meg lenne hozzá, hogy munkahelyem legyen, hogy családom legyen, és hogy előre lépjek valamilyen szinten. Nem azért, mert az idő önmagában sürget, de vannak biológiai meg emberi tényezők is, amit azért jó figyelembe venni, amikor az életünket tervezzük. És így a munkahely, a tanulás, a másik pedig a család tud tragikussá válni, amikor valakik húzzák az időt. Ennek többféle oka van. Kétségtelenül a tanulásra az idő kitolódott. De ott a bizonytalanság is kit válasszak. Minden kiskolába ül, aki ezt tanulok, ő azt tanul, akkor összeházasodjunk, ne, költözzünk össze, majd meglátjuk egymást, de nem ígérünk egymásnak semmit, közben mint két diák együtt él, de családot még nem akarunk, gyermeket nem akarunk, házasság hát majd lesz valamikor, majd mi arról nem is gondolkodtunk, majd lehet, hogy majd később, de már 20-30 évesek vagyunk, van, aki már 40 éves is, és annyira relatívvá válik, hogy most kell házasság, nem kell, meg vagyunk együtt, majd meglátjuk, meg lehet, hogy meg sem fogok házasodni, amúgy sem divat már, nagyon sok félét hallok, vagyis, hogy valaki nem mer dönteni, nem akar dönteni, csak húzza az időt, nem mer felelősséget vállalni, mert azt gondolja, hogy elköteleződni valaki mellett, valami mellett, az mindig rossz, az mindig megkötöz, onnantól kezdve vége a szabadságomnak. Pedig alaptétel, hogy az elköteleződés a legnagyobb szabadság. Mert elköteleződtem valami mellett, valaki mellett, és onnantól az életemnek nagyon sok része most már új lehetőségek megszűnnek. Most már ez a nő lesz a feleségem, ez a férfi lesz a férjem, sok minden adódik ebből a személyből, hogy hol lakik, utána lesznek gyermekeink, sok minden meghatározott lesz, de úgy vagyunk megteremtve, hogy valakinek egy férje legyen, egy felesége legyen, legyenek gyermekei, és ezen az úton az élete itt teljesedjék ki. Persze több más összetevője is van. Aki mindig nagyon sok mindent szem előtt tart, hogy még annyi mindenkit elvetett, annyi lehetőségem van, ha bár soknak tűnik, mégis szűkül a kör, és nagyon könnyen úgy két szék közé ülhetek később, mert ki tudja, hogy mi lesz, hogy már nem is lesz kedvem, már elvesztettem a lelki rugalmasságomat, hogy családom legyen, vagy ha a hölgy idősebb, akkor már nehezebben vállal a gyermeket, lelkileg is, biológiailag is fél attól, hogy egészséges lesz-e még, ha 30-40 évesen vállalok, sok minden félelem előjön. Már régen meg kellett volna hozni a döntést, de csak halogatok, és persze nem tudok arányokat, de azt látom, hogy elég sok ember szenved ettől. Összetett kérdés ez, hogy ki miért halogat, ki miért akar megnősülni, nem akar, kit választ. Tudom, hogy nem olyan könnyű választani, de hogy eléggé úgy tendenciává vált ez, hogy halogatni, majd ha lesz jobb, majd meglátjuk, még nem döntök, hát ha lesz még jobb, meg még élni akarok. Sok mindent hallok ezzel kapcsolatban, hogy ki hogyan akar élni. Ahhoz, hogy valaki érett személyiség legyen, és az érettségben tudjon növekedni, egyrészt meg kell tanulni várakozni, akár az igényeit, az ösztöneit is úgy késleltetni, és úgy megélni, és hogy várakozni, és valamire várok, ahhoz még kell ennyi idő, vagy udvarlunk, például 2 évig, élünk tisztaságban, de utána megházasodunk, össze is költözünk, és lesznek gyermekeink, és elköteleződünk. Tehát, hogy visszatartani, késleltetni valaminek a beteljesülését, várakozni, másrészt pedig tudni dönteni, és itt is megszületett a döntés, hogy megismerkedtünk, most már úgy ismerkedjünk, úgy járjunk együtt, hogy most már mi házasságra készülünk. És tegyünk meg mindent, hogy jól megismerjük egymást, lelkiekben összecsiszolódjunk, hogy tényleg egy valóban jó házasság legyen. Adventi időszak, várakozni, késleltetni, kinyílni valami felé, másrészt pedig dönteni, döntést hozni, felelősséget vállalni. Ez a kettő együtt van jelen az adventi időszakban, de együtt van jelen az egész életünkben is. Tudjunk várakozni, és tudjunk dönteni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most az adventi időszakról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival Dávid és Góliát történetéről beszélget. A 2024. december 9-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorban egy ószövetségi történetet, Dávid és Góliát csodálatos küzdelmét beszéljük meg, amely a hit, az alázat és Isten erejének győzelmét hirdeti. Hogy mindent megértsünk, kezdjük az események előzményeivel. Kedves gyerekek, ugye először is ott hagytuk abba az ószövetségi történetünket, nem olyan régen, hogy Sámuel története. Sámuel ki volt? Ki tud róla mondani egy pár szót? Tamás.
Proféta volt.
Így van, akit az Isten kiválasztott, hogy? Hogy válasszon majd?
A királyt.
Királyt, így van, ügyes vagy. Tehát onnan folytatjuk, hogy Sámuel volt Isten szava, ahogy a néphez szólt. És Izrael királyságának alapításáról szeretnék egy pár szót mondani. Izrael királyt szeretett volna. Az első királyuk Saul lett. Sault a nép kérésére választotta ki Isten, Sámuel proféta által. Saul azonban többször engedetlen volt Istennel szemben, és Isten elfordult tőle. Ezért az Úr elhatározta, hogy másik királyt választ. Kérlek benneteket, Léna, hogy olvasd fel azt a történetet, hogy hogy volt.
Az izraeliták minden időben megtapasztalták, amíg Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez hűségesek maradtak, Isten megvédte és megáldotta őket. Ha azonban hűtlenek voltak, akkor szükséget szenvedtek, veszedelem érte őket. Amikor viszont visszatértek Istenhez, beismerték bűnöket és bocsánatot kértek, akkor Isten ismét feléjük fordult és megáldotta őket. Az izraeliták úgy osztották fel az országot, hogy mind a 12 nagy törzsnek legyen saját területe. A törzsek vénei pedig szétosztották a területet a családok között. Mindenkinek jutott annyi föld, hogy megélhessen belőle. A törzsek külön életet éltek, de az ellenségek ellen közösen védekeztek. Ilyenkor szabadítót adott nekik Isten, hogy megmentse őket a veszedelemtől. Idővel azonban Izraelnek nehezére esett, hogy egyedül Istenben bízzon, és mindig megvárja, amíg ő a szükségben szabadítót küld. Állandó vezetőt akartak maguknak, egy királyt. Az egyik szabadító, akit Isten küldött, Sámuel volt. megkérdezte a népet. Valóban meg akartok hajolni egy ember előtt? Akartok neki dolgozni, adót fizetni? A törzsek képviselői ezt válaszolták. Olyanok akarunk lenni, mint a többi népek. Mondja meg nekünk egy király, hogy mi a jogos és mi a jogtalan. Legyen király a vezetőnk.
Tehát Sámuelt kérték meg az izraeliták, hogy ők királyt szeretnének választani maguknak. Ugye a 12 törzs mindenkin letelepedett, és királyt szerettek volna maguknak. Ekkor úgy gondolták, hogy szeretnék, ha lenne egy uralkodójuk, és Sault választották királynak. Aztán Saul házában szolgált Saul királynak egy Dávid nevezetű kisfiú, egy fiatal gyermek. Ő vidította föl, amikor a király szomorú volt. Olvassuk tovább a történetet.
Isten így szólt Sámuelhez. Hallgassa arra, amit a férfiak követelnek. Nem téged utasítottak vissza, hanem engem. Ekkor Sámuel Isten megbízásából fölkente királlyá Sault Izrael számára. Saul jó király lehetett volna, ha teljes szívvel bízott volna Istenben. De Saul nem akart ráhagyatkozni senkire, meg Istenre sem. Nem bízott az emberekben sem. Keserű és zavarodott lett. Isten nem volt többé Saullal. Ezért nem is tudta többé Izraelt vezetni és megvédelmezni.
Tehát nem mindig bízott Saul király az Istenben, ezért nem volt mindig vele a jó Isten. Elkeseredett, szomorúság, keseredettség, bánat nyomta a szívét, és akkor ez a Dávid elment hozzá, és sokszor énekelt, és hárfán játszott neki, és nagyon szépen tudott beszélni vele, és akkor felvidította őt. Tomi, légy olyan szíves, folytasd a történetet.
A betlehemi Dávid lett Izrael második legnagyobb királya. Bízott Istenben, és Isten vele volt. Ezért Isten népe nem is felejti el Dávid nevét. Izraelben sok történetet mesélnek róla. Dávid Izai legkisebb fia volt. A birkákat őrizte, amikor Sámuel odament, hogy királlyá kenje. Dávid jó pásztor volt. Ismerte és szerette juhait, és nem szaladt el, ha egy oroszlán vagy medve feléjük lopakodott. Dávid bátor volt. Nem félt Isten és népe ellenségeitől sem. Azt beszélik, hogy egyszer fiatal korában elment a csatatérre testvéreihez. Ott azt látta, hogy egy erős ember a hatalmas Góliát gyalázza az izraelitákat és az ő istenüket.
Köszönöm szépen. Ki volt akkor Dávidnak az édesapja? Tomi?
Izai.
Igen. És volt Dávidnak több testvére? Tamara?
Igen.
Hány testvére volt?
7.
Igen. És akkor ő közülük volt a legkisebb testvér, Dávid. És Dávidnak megkérte az édesapja, hogy vigyen a csatatérre testvéreinek élelmet, és akkor látta, hogy ez a Góliát nevű filiszteus nagyon kihívja a népet, és nem mernek vele harcba szállni. Simon, emlékszel erre a történetre, hogy mi történt Dávid és Góliáttal?
Egyik izraeli sem mert kiállni Góliát ellen, és Dávid egyszer vitt a testvéreinek élelmet, és akkor látta, hogy Góliáttal szemben nem mer kiállni senki. Másnapra megkérdezte Saul királyt, hogy kiállhat-e ő Góliát ellen, és végül megengedte neki.
Így van, először mondta, hogy ne, mert te kicsi vagy, és adott neki aztán pajzsot, meg kardot, de Dávid mit mondott?
Azt, hogy az Isten velem lesz, és nekem nem kell se pajzs, sem fegyver.
Hanem én csak az Isten erejében bízok, és úgy indulok. Köszönöm szépen. Aztán mi történt?
És utána kiment a csatatérre, megfogott egy követ, és úgy várta Góliátot. Végül elkezdtek akkor harcolni, és Dávid végül a fején találta a kővel a Góliátnak a fejét.
Így van. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm, hogy ilyen szépen el tudtad mondani. Dávid paritjával nagyon jól tudott bánni, és régen az oroszlánokat is, meg a medvéket is meg tudta lőni a kövekkel, és most pedig úgy gondolta, hogy Isten erejével fog sikerülni neki, és úgy is lett, hogy Dávid Góliát ellen csak egy paritjával ment. Akkor folytasd, légy szíves, Tamás, a történetet.
Az izraeliták közül senki sem mert megmérkőzni vele. Dávid azonban így szólt hozzá. Meg fogod tudni, hogy Izrael istene milyen hatalmas? A paricsájába beletett egy követ, megforgatta a feje fölött, és elrepítette, és a kő eltalálta a nagy Góliátot a homloka közepén. Erre az ellenséges csapat megrémült, és nem akart többi Izrael ellen harcolni. Elfutottak.
Tehát a filiszteusok, ők az Izrael ősi ellenségei voltak, háborút indítottak Izrael ellen. Az ütközet helyszíne Elah völgye volt. A filiszteus sereg Góliát nevű harcosa kihívást intézett az izraelitákhoz. Válasszatok ki egy embert, és állítsatok ki ellenem, mondta Góliát. Ha legyőz engem, szolgái leszünk nektek, de ha én győzök, ti lesztek a mi szolgáink. Góliát egy nagy hatalmas termetű ember volt, és páncélzatba borított harcos, akinek látványa is megrémítette az izraelitákat. És az izraeliták 40 napon át nem mertek kiállni ellene. Ekkor lépett föl Dávid, és megkérte, hogy engedje el őt az édesapja, és aztán Saul király is, és így ment ki a csatatérre. Dávid önként jelentkezett, hogy szembeszálljon Góliáttal, bár még nagyon fiatal volt, és harci tapasztalata sem volt. Saul először nem akarta engedni, de Dávid meggyőzte őt is. Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve karmai közül, meg fog szabadítani engem a filiszteusok kezéből is. Szerintetek milyen hite volt ennek a Dávidnak? Tamás?
Erős.
Így van, nagyon jó. Mert bízott benne, hogy hiába kicsi, mert milyen volt külsőleg ez a Dávid? Külső tulajdonságait soroljuk már föl. Ákos.
Kicsi.
Igen, és még? Janka.
Fiatal.
Így van, Ákos.
Varasás hajó.
Igen, most a belső tulajdonságaira lennék kíváncsi. Simon.
Bátor.
Nagyon jó. Tamara.
Kedves.
Kedves, igen. Simon.
Jó szívű.
Nagyon jó, jó szívű. És kiállt Góliát ellen. Na most vegyük Góliátot, hogy milyen volt külsőleg. Ákos.
Nagy.
Sári.
Izmos.
Simon.
Rossz lelkű.
Rossz szívű. Pontosan ellentétje volt Dávidnak. Dávid vette a követ, 5 sima követ vett fel a patakból, és paritjájával közeledett Góliáthoz. Góliát kigúnyolta Dávidot, mert fiatal volt és fegyvertelen. És azt mondta, kutyának nézel engem, hogy bottal jössz felém? Dávid azonban hitet tett az Úr mellett. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának nevében megyek ellened, akit kigúnyoltál. Ma az Úr kezembe ad téged. Dávid paritjával egyetlen követ hajított Góliát homlokára, és az óriás holttal rogyott össze. Dávid Góliát kardjával levágta annak fejét, és ezzel hatalmas győzelmet aratott Izrael számára.
Thank you.
Góliát halála után a filiszteusok megfutamodtak, és Izrael serege üldözte őket. Ez nagy diadal volt az izraeliták számára. Dávid hőstette miatt rendkívül népszerűvé vált, és a nép énekelni kezdte. Saul megölt ezret, Dávid pedig tízezret. Ez féltékenységet szült Saul szívében, aki ettől kezdve veszélyes ellenségként tekintett Dávidra. Góliát legyőzése Dávid életének fordulópontja volt. Innentől kezdve egyértelművé vált, hogy Isten őt választotta ki, hogy Izrael királya legyen. Mit jelent a Dávid név, Simon?
A Dávid név jelentése kedvelt vagy szeretett.
Így van. Tehát kedvelt volt az Úr számára. Hogyan jelképezi a történet a hitet, Sári?
Dávid és Góliát története azt tanítja, hogy az Istenbe vetett hit legyőzheti még a legnagyobb akadályokat is. Nem a fizikai erő, hanem a szív és a hit ereje dönt.
Köszönöm szépen. Tehát nem a fizikai erő, hanem a jó Istenbe vetett hit döntött. Dávid alakja a Bibliában. Hogyan jelenik meg, Gréta?
Dávid nem csak harcosként, hanem költőként és zenészként is ismert. Neki tulajdonítják a Zsoltárok könyvének nagy részét.
A Zsoltárok közül is nagyon sokat ő írt, az ő nevéhez fűződik, és milyen hangszeren játszott Dávid?
Hárfán.
És kit vidított fel az ő zenéjével? Simon?
Saul királyt.
Így van. Szeretnélek benneteket megkérni egy interaktív játékra. Kérdéseket fogok feltenni, és akkor várom tőletek a választ, jó? Ki volt Izrael első királya?
Saul.
Melyik városból származott Dávid? Gréta?
Betlehemből.
Köszönöm. Mit vitt Dávid testvéreinek a táborba? Ákos?
Élelmet.
Igen. Hány követ vitt magával Dávid a patakból? Tamara?
5 követ.
Igen. Mi volt Góliát fegyvere? Simon?
Kard, lándzsa és dárda.
Igen. Mivel győzte le Dávid Góliátot? Léna?
Kővel
és?
Parittyával.
Igen. Mit mondott Dávid Góliátnak, amikor kiállt ellene? Sári?
Az Úr nevében megyek ellened.
Ügyesek voltatok, jól válaszoltatok. Mit érezhetett Dávid, amikor Góliátot meglátta? Sári.
Bátorság és hitet.
Mit érezhetett Saul, amikor Dávid jelentkezett?
Kétség, féltés.
Saul király féltette Dávidot, mert ugye nem volt olyan nagy, kicsi volt, fiatal. Mit érezhettek az izraeliták Góliát veresége után? Sári.
Örömet és hálát.
Így van. Örültek, köszönöm szépen. Hallottátok a történetben, 40 napig is vártak, hogy ki álljon ki ellene, de Dávid ki tudott állni. Miért volt jó, hogy Dávid kiállt ellene, és miért volt jó, hogy ki mert állni, és hogy segítette őt az Isten? Mit tudnátok mondani? Volt veletek is olyan az életetekben, mikor úgy gondoltátok, hogy ti nem vagytok olyan nagyok, nem vagytok olyan erősek, de mégis meg tudjátok tenni ezt vagy azt a dolgot. Mint ahogy Dávid is itt a történetünkben. Volt ilyen veletek? Simon?
Én a múltkori matek dolgozatnál úgy éreztem, hogy 4-es leszek, és mégis én kaptam az egyetlen csillagosodást.
Na látod, nagyon jó, ügyes vagy. Nem volt először hited benne, és mégis te voltál, akinek 5-ös lett. Na ilyenekre gondoltam, vagy verseny, amikor a versenyre felkért téged Erikani, és az úr, nincs kedvem, nem biztos, hogy én ezt meg tudom csinálni. Janka?
Mi amikor a versenyen voltunk, akkor jó helyezést tehetünk el, és nem gondoltuk, hogy ilyen.
És milyen versenyen voltatok?
A nyelvész.
A nyelvész verseny. Nagyon jó. És utána pedig mégis nyertetek. Tehát Dávid hangszere, ahogy mondtátok is, a hárfa volt, és a hárfával játszott Saulnak. De a végén a történetben hallottátok, ahogy mondtam, hogy Saul egy kicsit már mérges lett Dávidra, féltékeny lett, mivel a nép nem Sault kezdte el tovább szeretni, hanem Dávidot. És Sámuel prófétának megint az Isten szólt, és arra kérte, hogy válassza ki Dávidot. És elment Izaihoz, a Dávid apukájához, és megkérdezte, hogy hol van a legkisebb fiad. Isten arra kérte Sámuel prófétát, hogy látogassa meg Izai házát Betlehemben, mert ott találja meg az új királyt. Izainak 8 fia volt, de Dávid a legkisebb, éppen a nyájat őrizte. Sámuel sorra megnézte az idősebb testvéreket, de egyikük sem nyerte el Isten tetszését. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Amikor Dávidot hívták, Isten kijelentette, hogy ő az, akit választott, és Sámuel próféta megkente Dávidot olajjal, és az Úr lelke betöltötte a fiút. Dávid szolgálatba került, Saul udvarában. Miután Dávidot felkente, még nem lett azonnal király, Saul maradt a király. Saul azonban egyre súlyosabb lelki gyötrelmekkel küzdött, és Dávidot hívták, hogy hárfajátékával enyhítse a király baját. Dávid így Saul udvarában szolgált, miközben a minden napjaiban pásztorként élt. Tehát Saul udvarában szolgált, és úgy ment a filiszteusok ellen. Szeretnélek megkérni benneteket még, hogy van egy kis játék itt a könyvünkben, ezeket próbáljuk megfejteni, ez egy rejtvény. Az első. Dávid hangfelen is játszott, fejtsd meg a rejtvényt. Jákob 14 évet szolgált érte. Léna?
Rahel.
Nagyon jó. Tehát Rahel. Köszönöm. Dávid apukája, Ákos.
Izai.
Így van. Fegyver hasonlít a csúzlihoz. Tamás?
Barítja.
Így van. Góliát népe. Simon?
Filiszteusok.
Így van, a filiszteusok. És másképpen a katona. Ákos?
Harcos.
Így van. A katona másképpen harcos. És akkor mi jött ki megfejtésnek? Dávid hangszere? Simon?
Hárfa.
Így van, köszönöm. Ügyes vagy. Ebben a történetben Dávid volt, akit kiválasztott Isten, és Dávidból végül aztán király lett. Biztos, hogy emlékeztek a történetre, hogy a betlehemi Dávid király nemzetségéből származik a kis Jézus, tehát meg fogod tudni jegyezni, hogy Betlehemből származik Jézus, a Dávid király idejéből lévő Betlehemből. És akkor még kitérnénk egy ünnepünkre, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek. December 6-án ünnepeljük. Ki ő, melyik szentünk, Sári?
Szent Miklós.
Míra a korai kereszténység fontos központja volt, és Szent Miklós az egyik legnépszerűbb szent, aki a város püspökeként vált híressé. Különösen ismert volt jó szívűségéről, igazságosságáról, és a rászorulók megsegítéséről. Szent Miklós egyik legismertebb tette, hogy három szegény leánynak megmentette a becsületét, amikor titokban pénzt adott nekik hozományként, hogy férhez mehessenek. A legenda szerint az aranyakat egy éjjel az ablakon keresztül dobta be, és ezek beleestek a száradó harisnyákba. Innen eredhet a Mikulás és az ajándékok hagyománya. Volt-e már nektek is ilyen, hogy az éjszaka a leple alatt oda tett Szent Miklós valami kis csomagot? Ákos?
Igen.
És a gyerekek ezt nagyon várják, még képzeljétek, szerintem a felnőttek is. Léna?
A tesómnak vagy 2 évvel ezelőtt virgácsot hozott.
Igen? Na, mert bizony a virgácsot is szokott a Mikulás bácsi, az azért van, hogy a rossz gyerekeknek jelzésképpen adnak egy kis virgácsot, hogy jövőre már jók legyenek. Tehát Míra kikötő város volt, és a tengerészek különösen tisztelték Miklóst, mivel egy viharos utazás során imájával megmentett egy hajót a pusztulástól. Ezért ők tartják a tengerészek védőszentjének. Úgyhogy ezt is jegyezzétek meg, hogy Míra püspöke, Szent Miklós a tengerészeknek a védőszentje. Köszönöm szépen a figyelmet, ügyesen elmondhatok mindent Dávid és Góliát történetéről, és szép adventet kívánok nektek. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog az első gyertyalám, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, lángra gyújt, nincs már messze az Úr.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. december 9-i adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és